Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, ahol ezúttal Szinuhe irodalmi rovatunkkal jelentkeztünk, és Venamon utazásáról fognak hallani rövidesen. Előtte azonban a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság híreiből szeretném fölhívni a figyelmüket egy mai eseményre, amely 2 hétig fog tartani, ugyanis ma este 6-kor nyílik Dunakeszin, úgyhogy ha gondolják, még el lehet indulni. Egy kiállítás, az a kiállítás, amelyiken dr. Vanek Zsuzsanna mutatja be a Komtrugán és Tébában végzett ásatásain készült fotókat és munkarajzokat. Tehát nagyon érdekes, tulajdonképpen egyfajta képes ásatási beszámolót lehet itt látni folyamatosan. A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján láthatják a pontos címet, hogy Dunakeszin a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola hol található. Tehát ott, és 2 hétig folyamatosan meg lehet nézni az iskolának az Iskola Galéria nevű részén reggel 8-tól este 6 óráig, tehát 8-tól 18 óráig. Ha pedig valakinek kedve támad eljönni és megnézni, akkor a 3-as metróval el lehet menni, hogyha busszal kíván valaki menni, az Újpest városkapu megállóig, és onnan indul busz, amelyikkel egészen közel a Dunakeszi benzinkútnál, hogyha leszállnak, 5 perces sétával eljuthatnak a kiállításra. Ha pedig valaki ma nem tud menni, de kíváncsi rá, hogy mi is volt ezeken az ásatásokon, akkor a Kontakt Rádióban volt egy műsorunk dr. Vanek Zsuzsannával, annak a hanganyagát meghallgathatják, illetőleg egy rövid összefoglalót is olvashatnak róla az archívumunkban. Tehát a Kontakt Rádiónál a MEPTES logon keresztül könnyen el tudnak ide jutni. Most viszont akkor térjünk vissza a Szinuhe rovatunkhoz, és Venamon utazásáról beszéljünk.
Bocsánat, még annyit szeretnék hozzáfűzni ahhoz, amit Hédi az előbb elmondott. Nem egészen 10 év előtt, szóval, mit mondjak, 3 nagy követtel ezelőtt már volt itt Dunakeszin egy kiállítás, ugyanis a dunakesziek nagyon szeretik Egyiptomot. Azt hiszem, ugyanebben az iskolában volt, és nagy sikere volt, szóval érdemes elmenni. A vendégeket nagy szeretettel fogadják. Egyébként úgy tudom, hogy a nagykövet úr fogja ma megnyitni az...
Igen, Ariel Hefni nagykövet úr, sőt, nem csak egy egyszerű megnyitó lesz, ahol beszédek hangzanak el, hanem ókori egyiptomi verset is lehet majd hallani, az iskolának a diákjai adják elő, és az énekkara pedig dallal is köszönti a jelenlevőket.
Enni nem lehet?
A meghívón nem szerepel büfé.
Igen, hát ez én falánk lelkemet mindig ez szokta felvidítani, hogy büfé van. Nem baj, attól függetlenül, ha nem is lesz büfé, higgyék el, hogy a műsor érdekes lesz, szép lesz. Vanek Zsuzsát pedig már ismerjük innen is, hiszen itt volt velünk, és nagyon érdekesen tud előadni. No, térjünk vissza erre a szegény árva Venamonra. Nem vagyok benne biztos, hogy emlékeznek még a kedves hallgatók erre a fiúra. Elolvastam az első 4 sort Venamon utazásaiban, hogy hogyan indult ennek az útnak nekie. Azt mondja, az 5. évben, az aratás évszakának 4. hónapjában, a 16. napon Ámon, a 2 ország trónjai urának csarnokidőse, Venamon, elutazott, hogy fát hozzon Ámon Rének, az istenek királyának, a folyón lévő nagy és pompás Ámor Userhat nevű bárkája számára. No, így kezdődik ez az egész történet. Aztán úgy folytatódik, hogy ez a derék ember elmegy Taniszba, miután ő itt a templomból jött, tehát a tébai templomból jött, tehát neki el kellett menni Taniszba, ahol az uralkodók voltak, ott átadta a megbízó levelét, és utána indult tovább a szíriai nagy tengeren. Ez nekem annyira tetszik, ez a szíriai nagy tenger. Ilyet már nem lehet látni.
Most itt gyorsan közbeszólnék, hogyha már ilyen előről kezdtük, akkor azt is jegyezzük meg, hogy ez korban hová tehető, tehát a 11. század Krisztus születése előtti időben járunk. Tébában egy olyan uralmi rendszer alakult ki, ahol Amon Isten volt maga a legfőbb uralkodó, tehát ő volt az, aki itt döntött minden kérdésben, Heri Hor, aki valójában gyakorlatilag a tébai államot vezette, csak az ő szószólója volt a teológiai elképzelések szerint. Na, és akkor adom vissza a szót.
Igen, hát ezzel kapcsolatban azért annyit szeretnék megjegyezni, hogy ez az ókorban úgy nézett ki, hogy Théba volt a Vatikán, és Tanis volt az uralkodó székhelye. Tehát egy kicsikét itt ketté vált az egyház és az uralkodó. Ennek következtében aztán ez volt az átmeneti korszak, amikor általában meggyengül a fáraó, meggyengül az ország hatalma. Éppen ezért tudtak ezzel a szegény árva Venamonnal úgy kitolni, ahogy kitoltak az utazása során. Miután felszállt a hajóra a szíriai nagy tengernél, eljutott Dorban a zakarokhoz. Hát ez a zakarok, ez egy ilyen vegyes népség. Pontosan én nem tudtam behatárolni, Hédi biztos be tudja határolni, de nem baj. Itt történt, hogy a hajón lévő egyik matróz talán, vagy egyéb alkalmazott, egyszerűen meglopta Venamont, és elvitt mindent, amit kapott, hogy megvásárolja ezt a bizonyos fát a bárka számára. Szegény ott állt tehetetlenül, és elment Dor fejedelméhez, aki közölte vele, hogy hát a te hajódon történt, akkor ez a te sarad. Én ezen segíteni nem tudok, maximum menj tovább, te is rabolj ki egy másik hajót, és akkor szerencséd lesz. Hát azért Venamont nem egészen ilyen fából faragták, ő azért jobbra-balra járt, és megpróbálta egyrészt visszaszerezni tisztességes úton a pénzét, másrészt megpróbálta Egyiptomot mint eszközt bevetni, tehát hogy korábban Egyiptomnak hatalma volt, az egyiptomiakat tisztelték, hát úgy tűnik, hogy mostanában már nem tisztelték annyira. Eljutott Türoszból Byblos fejedelméhez. Na most itt aztán nála is felment a, aminek fel kellett menni, és hatalmába kerített egy hajót. És a benne talált 30 deben ezüstöt elvette, és közölte, hogy akkor, hogyha visszakapja a pénzt, akkor ő is visszaadja. Na most erre természetesen a hajó kapitánya feljelentette, természetesen következett a cirkusz, úgyhogy a végén aztán kiutasították a kikötőből, de ő nem volt hajlandó tovább menni, úgyhogy amikor semmiféleképpen nem tudták őt eltántorítani onnan, akkor jutott eszükbe, hogy hát hol az a bizonyos megbízó levél, mert ahhoz, hogy ő ott vásárolni tudjon, meg hogy ő egyáltalán létezik, ahhoz egy megbízó levél van. Igen ám, de ő ezt a megbízó levelet, ezt még Egyiptomban átadta, tehát erről neki semmiféle papírja nem volt.
Itt akkor megint közbeszólnék egy kicsit pontosítsunk, hogy nem magától jutott eszébe a fejedelemnek, hogy na már elég sokat várakoztattuk, akkor mégiscsak fogadjuk, hanem látomása volt.
Ja, igen, a nagyfejű. Ez.
A nagyfiúk, igen. Tehát látomása volt, és ennek a látomásnak volt a következménye az, hogy magához hivatta, és ugye itt volt az a bizonyos rész, amikor Venamon kételkedett, hogy a kikötőnek a vezetője valóban azért mondja-e, hogy maradjon és ne szálljon hajóra, hiszen 29 nap elteltével végre sikerült olyan hajót találni, amelyikkel Egyiptomba elutazhatott volna, sőt, mi több, minden személyes dolga már a hajón volt. Csak és kizárólag Amon Istennek a szent szobra, az utazó Amon és a sátra, az nem volt a hajón, mert ugye várta, hogy elég sötét legyen, hogy senki meg ne lássa az Istennek a szobrát, ahogy Egyiptomban is őrizték a szobrot. És ugye már csak ennyiről volt szó, hogy ezt fölrakja a hajóra, és akkor ő is megy el. Végre eleget tesz annak a kérésnek, nyilván nem azért volt 29 napig, mert annyi ideig várni akart, mert feltételezhetően, miután elküldték, akkor egy idő után belátta, hogy akkor tényleg mennie kell, és elkezdett keresni hajót, de nem talált. Tehát most végre talált egy hajót, és fönnállt a veszélye annak, hogy a hajó nélküle kifut, minden személyes dolgát elviszi, és ő ott marad, tényleg minden nélkül. Vagy pedig a másik, hogy ott marad, és akkor utána mi lesz vele? Mert hogy őt ugye elküldték onnan, és mégis ott van, hogy fog onnan hazajutni legközelebb, amikor már nincsen személyes dolga sem. Tehát ő itt egy kicsit tartott attól, hogy ez egy kelepce.
Hát egyébként ne csodálkozhat, egy szál magában volt, feltehetőleg szolgaszemélyzet azért volt mellette, mert úr volt, de hát azok nem tehettek semmit. És egy idegen országban egyedül lenni, hát azért azt hiszem mások is megtapasztalták jelenkorunkban is, hogy mit jelent az, amikor az emberekkel pimaszkodnak.
Különösen, ha még anyagi források sem állnak a rendelkezésére.
Így van, így van, hogy azt is elvették.
Úgyhogy ezért volt olyan nehéz számára a döntés, hogy akkor most ennek higgyen, vagy ne higgyen. De aztán megerősítette a kikötőnek ugye a vezetője, külön küldött a fejedelemhez, a fejedelem pedig az Egyiptomba induló hajót visszatartotta, hogy ne menjen el, hogy ne vigye el az ő dolgait. Tehát ilyen módon megnyugtatóan rendeződött Venamon számára a helyzete a kikötőben, és úgy ment utána a fejedelemhez, hogy az Amon szobrát a kikötőben hagyta.
Egy sátorban.
Igen. Rejtve
egy sátorban, hát hiszen Amon szobrát nem láthatta akárki.
És nyilván nem maradt egyedül az a sátor. Nyilván a vele jött személyzet, akár egy, akár több ember volt is, az ott maradt, hogy vigyázzon rá.
Hát ez természetesen.
De hát ez annyira magától értetődő volt, hogy ez már nem került bele a szövegbe, hát pontosan azért, mert ilyen előkelő személy nyilván volt vele valaki.
Na és ekkor van az, hogy a király, vagy fejedelem, nevezzük akárhogy közli, hogy...
Biblosi fejedelem.
A Biblosi fejedelem közli, hogy eddig küldtek bizonyos dolgokat neki. Most miért nem? Hát most is küldtek, hiszen pontosan ez volt az, amit elloptak tőle.
Ez a 30 debennyi arany, meg a 30, ezüst.
Így van, meg különféle, mindenféle csecsebecse, ami ebben benne volt. Erre közölte azért Veramon vele, hogy ha másért nem, talán azért Amonnak ezt megtehetné. De hát úgy tűnik, hogy azt mondotta volt erre a fejedelem, hogy megteszem, igen, megteszem Amonnak, de azért jobb, hogyha a fáraó engem kisegít. Na mindegy. Küldtek egy írományt a fáraónak, aki rögtön elküldött mindenfélét, tehát elküldte az értékét annak, mert az értéke volt annak a fának, amit meg kellett vásárolni. Erre aztán a fejedelem úgy megörült, hogy megbízott 300 embert és 300 ökröt, és az élükre felügyelőket állított, hogy kivágassa a fákat. Hát ezt így kell csinálni. Kivágták őket, és a sarjadás évszaka alatt ott hevertek. Az aratás évszaka harmadik hónapjában a tenger partjára boncoltatta őket. A fejedelem kijött, és megállott azoknál, értem küldött mondván, gyere. Én pedig a közelébe mentem, és az ő legyezőjének árnyéka rám esett, mire Penamon az egyik szolga, aki nála volt, elválasztott mondván, a fáraó az te urad, életboldogság egészség neki, árnyéka esett rád. A fejedelem haragudott rája mondván, hagyd békén. Én a közelébe mentem, ő is ő ekként szólalt meg mondván, lásd a megbízatást, amit megcsináltak atyáim azelőtt, megtettem. Noha te nem tetted ezt nekem, amit a te atyáid megtettek nekem. Lásd, megérkezett a te fád maradéka, itt fekszik, cselekedj szívem szerint, és jöjj felrakodni azt, hát nem adták neked még meg azt? De ne gyere, hogy a tenger félelmességét nézzed, mert ha a tenger félelmességét nézed, akkor tekintsél rám az enyémre is. Mert én nem csinálom veled azt, amit csináltak K.M. Uszet követei, miután 17 évet töltöttek ebben az országban, ők meghaltak a helyükön. Hát, szép kilátások. Így szólt szolgájához. Vidd el és mutasd meg neki az ő sírjaikat, amelyben nyugszanak, én meg így szóltam hozzá. Ne mutattasd meg nekem azt. Ami K.M. Uszetet illeti, embereket küldött hozzád követként, és ember volt ő maga is. De a tied nem az egy az ő követei közül. És te mégis azt mondod, siess, hogy lásd társaidat? Hát miért nem örülsz, és csináltatsz magadnak egy emlékkövet, és mondd, Ámon az Istenek királya elküldte hozzám az út Ámonját, az ő követét, életboldogság egészség neki, és vele Venamont, az ő emberi követét, Ámon Ré, az Istenek királya nagy és pompás bárkája fájáért. kivágattam azt, felrakattam azt, elláttam hajóimmal és legénységemmel, és eljuttattam Egyiptomba, hogy könyörögjön számomra Ámontól 50 évnyi életet azon felül, amit a sors meghatározott. És majd ezután egy másnapon, amikor követ érkezik Egyiptomból, aki ismeri az írást, és olvassa nevedet az emlékkövön, te a nyugat, ez alatt értjük az alvilágot, vizét kapod, miként az istenek, akik ott vannak. Ő így szólott hozzám, nagy lecke számomra, amit te mondasz nekem. És én mondtam neki, ami azt a sokat illeti, amiről szóltál nekem, ha elérkezem oda, ahol Ámon főpapja van, és ő meglátja a te megbízásodat, a te megbízásod teljesítésére hoz még neked valamit. Elmentem a tengerpartra, ahol a fa le volt rakva, megláttam 11 hajót, amint jöttek a tengeren, amelyek a zakarokéi voltak, jelezvén. Fogd el, és ne engedd hajóit Egyiptomba. Ülve maradtam, és sírtam. A fejedelem írnoka kijött hozzám, és így szólt, mi van veled? Azt mondtam neki, nem láttad-e a költöző madarakat, amelyek másodszor ereszkednek alá Egyiptom felé? Nézd őket, vonulnak a hűvös vizek felé. Meddig lesz, hogy itt vagyok odavetve? Hát nem láttad azokat, akik jönnek, hogy elfogjanak engem ismét? Elmondta ezt a fejedelemnek, és a fejedelem sírva fakadt azok miatt, amiket mondtam nekik. Szomorúak voltak azok, kiküldötte levélírnokát, hozatott bort 2 korsóval, meg egy kost, és elküldte hozzám Tetntot, az egyiptomi énekesnőt, aki nála volt mondván, énekelj neki, ne engedd, hogy a gondok megragadják szívét. És hozzám küldött mondván, egyél, igyál, ne engedd, hogy a szívedet megragadják a gondok. Holnap majd meghallod mindazt, amit neked mondandó vagyok. Amikor reggel lett, hivatta ő a vízi őrségét, közébük állt, és így szólt a zakarokhoz. Mit jelentsen ez a ti felvonulásotok? Azok azt mondták neki, mi azoknak az összecsapott hajóknak az üldözésére jöttünk, amelyeket Egyiptomba küldesz annak számára, akivel vitánk van. Ő mondotta, nem fogadhatom el Ámon követét az én országomban. Hadd küldjem el, aztán ti üldözitek, hogy elfogjátok. Hát, ritka egy zűrzavaros népség ez. Elrakatott engem, elküldött engem az ő kikötőjéből a tengerre, a szél elsodort engem Alsza országában. Akik a városban voltak, kijöttem elém, hogy megöljenek. Én áttörtem magam közöttük addig, ahol Heteb, a város királynője volt. Úgy találtam őt, amint kilépett az egyik palotájából, és belépett a másikba. Üdvözöltem, és így szóltam azokhoz, akik a közelében állottak. Van-e valaki közöttetek, aki érti az egyiptomi nyelvet? Egyik közülük így szólt. Én értem. Azt mondtam neki. Mondd meg az úrnőnek. Hallottam a város óta, ahol Ámon van, mondani. Igazságtalanságot cselekednek minden városban, de igazságot tesznek Alsza országában, és mégis igazságtalanságot csinálnak itt minden nap. Az úrnő így szólt. Mit jelent, amit te beszélsz? És azt mondtam neki, tenger haragos volt, a tenger elsodort engem abba az országba, ahol te vagy. Hát megengedett, hogy elfoguljanak, hogy megöljenek engem, aki Ámon követe vagyok? Hát lásd, engem keresni fognak minden napokig. Ami Biblos fejedelmének legénységét illeti, akiket azért keresnek, hogy megöljenek, hát nem találta az ő uruk 10 legénységet is, amely a tied, és megöli őket, ő is? Ő üzentetett az embereknek, előállították őket, és azt mondta nekem, aludj. Hát ezzel tulajdonképpen véget ért ez a szépséges történet, amiből nagyon alaposan következtetni lehet a kor közbiztonságára, meg úgy általában az akkori emberek hozzáállására bizonyos dolgokhoz. Amint látjuk, itt a fejedelmek sem voltak éppen tiszta kezűek. A fejedelem, aki azt mondja az üldözőknek, akiket jogtalanul üldöznek, de hát üldöznek, hát Istenem, kalózok mindig voltak. Azt mondja az üldözőknek, hogy már csak ne én nálam öljétek meg, kimegy majd a nyílt tengerre, ott aztán elkaphatjátok őt.
No, akkor itt hagyjuk pillanatnyilag abban, mert hogy a történet is ugye abban maradt, hiányzik a vége, úgyhogy zene után folytatjuk majd.
Jó. Kedves hallgatóink, önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallják, abból is a
Sinuhe irodalmi magazin.
Igen, ezt mindig Hédire hagyom, hogy bemondja, mert önálló, mert olyan jól áll neki. Mai nap folyamán Venamon utazásáról beszéltünk, mert tulajdonképpen ez egy utazás, csak éppen különféle állomásokon kénytelen volt szerencsétlen megszakítani ezt. Végre eljutott odáig, hogy most már megkapta a bübloszi fejedelem megkapta az ő ajándékát, és elindította a fát Egyiptom felé. De ez a szerencsétlen, ez ott maradt a városban, illetve ő külön hajóval ment. Ez jellemző az akkori erkölcsökre, hogy megjelentek az, hogy is mondjam, kalózok, mert ezek én csak kalózoknak tartom azokat. 11 hajóval, akik úgy döntöttek, hogy ezt a fickót most elkapják, aztán lesz, ami lesz. De jellemző az akkori erkölcsökre, hogy a bübloszi fejedelem azt mondta, hogy az én kikötőmben ti nem nyúlhattok hozzá. Hagyjátok itt szépen kimenni a tengerre, no, ott aztán azt csináltok, amit akartok. Szerencséje volt a fiúnak, jött egy nagy vihar, és Halsza, más néven Ciprus szigetére vetődött. Na, innen rábíznám a továbbiakat Hédire, mert ő jobban össze tudja foglalni, ugyanis ez egy meglehetősen töredékes kézirat.
No, tehát akkor átveszem a szót. Egy kicsit visszakanyarodok, amit most olvastunk föl annak a résznek az elejére. Ugye azzal kezdődött, hogy a fejedelem kivágatta a fákat, miután megérkezett Egyiptomból a hivatalos levél és az ajándék, amivel igazolódott, hogy Venamon nem csak a saját maga kedve szerint beszél, hanem tényleges, valódi diplomáciai kiküldetésben jár. És miután kivágták a fákat, hónapokig állni hagyták, nyilván nem véletlenül, hanem hogy a fa száradjon, azért hagyták állni. A tengerpartján jó levegős szél járt a helyen, és utána, amikor a fejedelem úgy látta, hogy itt az ideje most, hogy hajóra rakják, akkor hivatta Venamont. Na most az, hogy miért állt ez a fa ennyi ideig, annak egy másik oka is van, nevezetesen, hogy a tengeren nem mindig lehetett hajózni. A hajózási évad elejét meg kellett várni. Tehát itt a dolognak a másik fele az, hogy a fejedelem kivágatta a fát, hogy tudjon állni, mert tudta, hogy úgysem tudja elküldeni addig, a fának meg úgyis állnia kell. Tehát ilyen módon, mikor már kiszáradt a fa, kellőképpen elkezdődött a hajózási szezon, akkor hivatta magához Venamont, és akkor mondta azt a bizonyos dolgot, hogy én megcsináltam, amit ígértem, de ugyanakkor mindjárt egy másik összehasonlítást is hozott, ez a Khemuaset követeivel, ami történt, az nem fog vele megtörténni, de nézze meg nyugodtan, mert itt éltek, itt haltak meg, hát az a több mint 10 év, 17 évig, amíg itt voltak, már sírban nyugszanak, és hát ugye egy egyiptomi számára rettenetesen rossz érzés volt az, hogy nem Egyiptomban nyugodtak a sírban, tehát hogy itt vannak a sírjaik, és ezért volt az, hogy Venamon meg se akarta nézni ezeket a sírokat.
Tegyük hozzá, hogy ha Egyiptomban hunynak el, akkor feltehetőleg szépséges sírokat építetnek maguknak, amíg egy ilyen idegen városban ott feltehetőleg elföldelték őket.
Elképzelhető, de hogyha ezt így mutogatják, hogy nézzék meg, akkor azért ezek a sírok ott mégis valahogy mások voltak, mint a szokásosak. De mindenképpen ezt Venamon nem ilyen értelemben fogta föl, hanem ugye azt mondta, hogy te mégis azt mondod, siess, hogy láss társaidat. Tehát, hogy a társaknak tekintsék. Na most ebben benne van az, hogy ugye 9. Ramszesz nem sokkal korábban halt meg, tehát néhány évtized választotta el ettől az időtől Venamont, tehát még a köztudatban élhetett ez a kudarc is, hogy elküldték oda az egyiptomi követeket, és azok nem tértek vissza, és természetszerűleg nem teljesült az, ami miatt elmentek. Erről eddig nem volt szó, és Venamon nyilvánvalóan nem is akar emlékezni erre a tényre, tehát itt ez a másik ok, ami miatt nem akarja megnézni a sírokat. Egyrészt, tehát mondom, hogy nem Egyiptomban vannak és egyiptomiak, és ez egy egyiptomi számára nagyon negatív dolog. Másrészt pedig, hogy ezek az emberek ide eljöttek, és nem teljesítették, nem tudták teljesíteni azt, amivel a fáraó elküldte őket. Tehát mindenképpen nagyon rossz szájízt keltett a fejedelemnek ez a megjegyzése Venamonban.
De meg is felelt neki.
Azzal vágott vissza, hogy miért nem örülsz, és csináltatsz magadnak egy emlékkövet, hogy azt mondjad rajta, Ámon az Istenek királya elküldte hozzám az út Ámonját, az ő követét, és vele Venamont, az ő emberi követét. Tehát itt mindjárt jelzi, hogy azok emberek voltak egy embernek, hiszen csak fáraó volt az illető, a követei. Ő viszont nem akárki, ő egy Istennek a követe, és ennek következtében nem is lehet őt egy lapon említeni azokkal az emberekkel. És hát mindjárt Ámon Istenre tereli a szót, az út Ámonjára, hogy őt is dicsőíthetné a fejedelem. Tehát egyúttal mindjárt egyfajta egyiptomi szemlélettel az isteneknek a fontosságát jelezte, azért az istenét, akinek a követeként őt természetesen eljött. Egyébként ezzel kapcsolatban egy érdekes dolog az, hogy Ámon Istenre nem igazán jellemző, hogy ő az utasokat különösebben a védelmébe vette volna, tehát nem tudunk olyan Ámonhoz kapcsolódó történetről, másikról, ahol Ámon Isten kifejezetten egy utazót védelmezett volna. De ugyanakkor mégiscsak volt ilyen, mert a későbbiek során például volt egy Ámon Gereb, aki Egyiptomon belül a Fájumtól Kanoposzig, a Ptolemaioszi időben kísérte azt a hajót, amin Oziris relikviái voltak, tehát Ízisz, amivel elutazott Kanoposzba. Tehát mégiscsak volt Ámonnak, az út Ámonának egy kifejezetten a tengeri utazásokhoz kapcsolódó formája is.
De ez nem arról van itt szó tulajdonképpen, hogy a külföldre utazók vittek magukkal Ámon szobrokat, hogy tudjanak hozzá imádkozni?
Biztos, hogy arról van szó, csak az az érdekes itt, hogy itt nem egyszerűen Ámonról van szó, hanem az út Ámonjáról. Tehát minthogyha Ámon Istennek Tébában lett volna kultuszszobra, akár több is, tehát olyan kultuszszobra, ami a templomban állt, és amit ott megfelelő tiszteletben részesítettek, fölvonulási szobra, amit a körmeneteken vittek, és lett volna egy külön olyan szobor is, amit utazáskor nyilván azoknak a mintájára elkészítettek, hogy egy-egy személynek az útját segítsék elő. És ez az utazás, ez, mivel az út Ámonja volt, nem számított, hogy most szárazföldön, vagy pedig vízen történt. Tehát, hogy ez nem egyszerűen egy Ámon szobor, amit elvitt, mondjuk egy ünnepen megvásárolta az Istennek egy amulettjét, vagy egy bronzból készült, vagy kőből készült szobrát, amit aztán ő, mint személyes kultusz tárgyat, hogy az ő személyes védelmét szolgáló szobrot vitte magával, hanem ez Ámon Istennek egy külön formája volt, mert hogy ehhez az út Ámonjához imádkozzon aztán őt dicsérje a fejedelem. Tehát nem Ámont, hanem ezt a formáját Ámonnak.
Tehát ez az, amit Harry Hurttól kapott feltehetőleg.
Minden valószínűség szerint hivatalosan kapta ezt a szobrot, tehát nem úgy, hogy ezt ő most saját szorgalomból, hogy saját magán megvédelmezze, ugye. Biztos, hogy hát az amulettek ezt a célt szolgálták. Tehát amikor útra keltek az egyiptomiak, akkor biztos, hogy felszerelkeztek mindenféle olyan dologgal, amivel megkívánták védeni saját magukat. Amuletteket vittek magukkal, varázsszövegeket, hogyha valakinek erre módja volt. De ő még, mivel hivatalos diplomáciai úton járt a tébai államnak, teokráciának a követeként, ezért Ámon Istennek egy külön ezt a célt szolgáló, nyilván megfelelő szertartásokon fölszentelt szobrát is megkapta. Tehát ezt az út Ámonját, ezt kellene dicsérnie a fejedelemnek, aki az Istenek királyának a nagy és pompás bárkájáért küldött Venamont kísérte. És miért kellene könyörögni a fejedelemnek, hogy 50 évnyi életet adjon azon felül, amit a sors meghatározott. Na most ez a sors fogalma, ez a másik, a királyfi történetével kapcsolatban a királyfi és a sors címen ismert történettel kapcsolatban már beszéltünk a sorsról, hogy ez előre el volt döntve, az Istenek előre.
Eleve elrendeltetett.
Kivel mi történik, és hogy vagy mint, és azzal, hogy itt Ámon Isten, mégpedig ennek az út Ámonja aspektusa, képes arra, hogy ezt az eleve elrendelt sorsot meg tudja változtatni. Tehát a fejedelemnek, Venamon szerint azért kellene könyörögnie, hogy meghosszabbítsa az eleve elrendelt életének a hosszát, mégpedig 50 évnyi élettel. Tehát egy nagyon-nagyon komoly, gyakorlatilag egy teljes élettel, hiszen tudjuk, hogy az átlag életkor Egyiptomban 36 év körülire szokták tenni, tehát az 50 év az ennél mindenképpen hosszabb, tehát egy idős korig élő embernek az életével hosszabbítsa meg.
Tehát akkor már két aggasztján élete.
Na, ennek az emlékkőnek ez már olyan lenne, és ezért is hozta elő Venamon ezt az emlékkő dolgot, mert ez az emlékkő már olyan emlékkő lenne, amit érdemes lenne megmutatni az ide érkező egyiptomiaknak. Tehát ezzel reagált az első részére, hogy hát olyat mutatni, ami egy egyiptomi számára éppen hogy negatív, azt mint egy jó dolgot beállítani, ez nagyon csúnya dolog. Akkor, hogyha tovább megyünk, a fejedelem úgy látszik vette alapot, mert azt mondta, hogy nagy lecke ez számomra, amit te mondasz nekem. Tehát a fejedelem megértette, hogy itt miről van szó, de Venamon is látván, hogy célba talált az ő szavaival, folytatta a mondókáját, és azt mondta, hogy elérkeztem oda, ahol Ámon főpapja van, és ő meglátja a te megbízásodat, a te megbízás teljesítésed hoz még neked valamit. Tehát megdicséri a fejedelmet, és ígér neki, hogy most Szmendésztől és Tentamontól, ugye a feleségétől megkapta a kialkudott árat. Kifizették, ki lett egyenlítve a dolog, de Tébából, ahová mindez a sok dolog megy, onnan még nem kapott semmit, viszont fog onnan kapni
áldást.
Mert hogy ez őt megilleti mindazok után, amit tett. Na most Venamon ezzel megint csak két dolgot akart elérni, feltételezhetően, bár elég ravasz ember volt, úgyhogy ki tudja, hogy mi minden járt az ő fejében, de egy dolog biztos a fejében járt, az, hogy ő tudta, hogy őt üldözik. Tehát tudta, hogy ő, az ő személyes élete nincsen biztonságban. Most ami vele együtt van, az sincs biztonságban. Tehát ezzel tulajdonképpen a fejedelemre bízta, hogy juttassa el ezeket a dolgokat Tébába, hogy megkaphassa a plusz ajándékot. Mert ugye azt ahhoz, hogy át tudja venni, ahhoz el kell jusson Tébába az mindaz, amit hát kért Ámon Isten.
Ebből látszik, hogy a korrupció az kortalan.
Ezek után, miután ez a jelenet megtörtént, Venamon elment a tengerpartra, ahol a fale volt rakva, meglátott ott 11 hajót, amint jöttek a tengeren, és lehetett látni, hogy ezek zakarhajók voltak, tehát azok a hajósok, akik őt üldözték, és még azt is látta eddigre, megtanulta Venamon, hogy a hajósoknak az üzenetei mit jelentek, mert hogy ezek jelezték, ezek a hajósok, hogy fogd el és ne engedd hajóit Egyiptomba. Tehát Venamon már tájékozott volt itt a tengeri értekezések, üzeneteknek az olvasásában is, úgyhogy miután ezt meglátta, ülve maradt és sírt. Jött a fejedelem levélírnoka, tehát ezek szerint többféle írnok volt ott, nyilván aki a könyvelést vezette, az egy másik írnok volt például, és megkérdezte, hogy mi a baja. Hát erre Venamon egy szép költői képpel válaszolt, nem látod-e a költöző madarakat, amelyek másodszor ereszkednek alá Egyiptom felé? Nézd őket, vonulnak a hűvös vizek felé. Eddig tart a kép. nyilván a levélírnok nézte, hogy vajon hol vannak a madarak, mert egyáltalán nem biztos, hogy voltak madarak ott éppen a kikötő fölött, de lehet, hogy nagyon is sok volt, és az adta az ötletet Venamonnak. Minden esetre rögtön meg is magyarázza, hogy meddig lesz, hogy itt vagyok odavetve. Hát nem látod azokat, akik jönnek, hogy elfogjanak engem? Tehát
én értem.
A sírásnak az okát nem értette ez az ember, meg nem értette a fejedelem, meg nem értették, hogy most mi van. Hát ahelyett, hogy újonganak, hogy jaj, de jó, most már minden rendben van, elkezd sírni. Hát az írnok ezek után elment a fejedelemhez, és elmondta neki, hogy mi történt, és erre a fejedelem is sírva fakadt.
Istenem, de szomorú, hogy itt állandóan bömböltek a férfiuk.
Úgyhogy sírva fakadt a fejedelem azért, amiket mondtak neki, és szomorúak voltak azok a dolgok, tudnélik.
Na jó, szóval.
Na most a szomorú dolgot hogyan felejtsük? Megint egy ősi dolog, ha feledésről van szó, mit lehet csinálni? Hozatod bort két korsóval, meg egy kost, legyen étel, ital, lakoma, és elküldte hozzám Tentnutot, egy egyiptomi énekesnőt, aki nála volt. Tehát szórakoztatta. Feledkezzék bele a szórakozásban, nők, ital, étel, és akkor nem lesz szomorú. Ez volt a fejedelemnek a megoldása a dologra. Az énekesnőnek pedig azt mondta, hogy énekelj neki, ne engedd, hogy a gondok megragadják szívét.
Meg kell a szívnek hasadni. No, szerintem egy kicsit gyorsítsunk, mert már megint kicsúszunk az időből.
Minden esetre akkor ez meg is történt, a gondok nem ragadták meg a szívét, reggel lett, és reggel viszont hivatta a fejedelem a parti őrséget, közébük állt a parti őrség közé, tehát nem egyedül ment a zakarokhoz, hanem megfelelő erős kísérettel, olyan kísérettel, amit a zakarok is figyelembe kellett, hogy vegyenek. És mit jelentsen ez a ti felvonulástok? Kérdőre vonta őket. Mire azok mondták, hogy miért jöttek, hogy ők üldözik ezt az egyiptomi embert, mert vitájuk van vele. Mire azt mondotta, és itt jön, amit említettél, hogy az én országomban, a fejedelem persze, Amon követét nem érheti baj. Hát hadd küldjem el, ti majd elfogjátok később.
Hát ez az.
De ugyanakkor ezt többféleképpen lehet fölfogni.
Figyelj, hát kibömböli magát kellőképpen, utána megnyugtatja a lelkét azzal, hogy küld a bort, ennivalót és nőt a fiúnak, hogy ne ríjon, és akkor utána azt mondja, hogy nálam ne bántsátok, de majd a tengeren, ott majd azt csináltok vele, amit akartok. Szóval ez egy olyan álságos dolog.
De ugyanakkor elképzelhető, hogy időhúzás volt. Fölrakta őt egy hajóra, és utána nincs szó arról, hogy üldöznék. Tehát az üldözés, minthogyha megszűnt volna, minthogyha a zakarok nem tudták volna, hogy Venamon már hajóra szállt. Uh-huh. Tehát lehetett ez egy csel is, ugye olyan világban vagyunk, ahol csel-csel hátán van, és ahol a szavak mögött mindenütt valami mást kell keresni, mint amit kifejezetten mondanak, tehát többféleképpen lehet érteni, és ezután történt az a szerencsétlenség, hogy a tengeren baj volt, vihar támadt, és a vihar elsodorta a hajót, hajótörés szenvedett, és jött a királynő, aki megmentette az életét, mert Cipruson idegen ellenesek voltak a népek.
No. De akkor fejezzük is be azzal, hogy tulajdonképpen, ha Venamon le tudta írni ezeket a dolgokat, akkor az annyit jelent, hogy mégiscsak sikerült neki valamilyen módon haza evickélni. Nagyon sajnálom, hogy hiányzik a papiruszból ez, mert feltehetőleg azért akadt még egy-két kalandja úgy mellékesen. Lehet, hogy a királynő is benne volt ebben a kalandban, de hát az a lényeg, hogy a fa is megérkezett, meg feltehetőleg Venamon is megérkezett.
Igen, biztosan megérkezett, hiszen le tudta írni a történetét, a beszámoló elkészült. De van itt azért egy másik kérdés is, nevezetesen az, hogy nem mindenki tartja ezt a történetet történeti műnek, mint ahogy Hans Gödicke ezt felvetette, hanem a 80-as évek végétől egyre többen gondolják azt, hogy mégis inkább irodalmi műalkotás lenne, és ha ez irodalmi alkotás, Abban az esetben viszont nem egy egyszerű úti beszámoló, hanem ez egy regény lenne, egy regényes könyv, kalandkönyv, és mint ilyen, nyilvánvalóan irodalmi célja is van. A legegyszerűbb irodalmi cél például Elke Blumenthal szerint egyszerű szórakoztató alkotás. Íri azt mondja, hogy inkább szatíra ez, amelyik nevettető tükröt tart arról, hogy milyen bolondok is tudnak lenni az emberek, és karikírozza tulajdonképpen Amon főpapját, Venamont, aki ilyen butaságokat is megcsinál, és ilyen nagyon nevetségesen viselkedik. Egy másik elképzelés viszont azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a korabeli viszonyoknak az általános ismertetésére szolgál. Ismét más úgy gondolja, hogy ez a disszidens irodalom egyik formája, mint amilyen például a Sinuhe volt, vagy a hajótörött, amelyik magyarázatot kíván szolgáltatni arra, hogy valaki miért volt távol olyan hosszú ideig hazájától. Aztán Baines felvetette azt, hogy itt tulajdonképpen két dolog derül ki ebből a történetből, az egyik az, hogy Egyiptom hatalma rendkívül kicsi, nagyon semmibe veszik Egyiptomot idegen földön, másik pedig, hogy Amon Isten viszont nagyon is tiszteletre méltó még ezeken a területeken is, tehát, hogy ezt a célt szolgálná, vagyis Amonnak egyfajta propagandája lenne. További elképzelések is vannak, viszont Benjamin Sass ezt az előző gondolatot vitte tovább, és azt az elképzelését fejtette ki egy cikkében, hogy itt tulajdonképpen nem is a 21. dinasztiának a kezdetéről, illetve a 20. dinasztia végéről van szó. Az egyiptomi reneszánszról, az Uhemnesut, vagyis a születések megismétlése, ami ugye 11. Ramszesz fáraó utolsó uralkodási éveiben volt, és ugye ezért nem szerepel egyetlen egy fáraó név sem, hiszen maga a fáraó nem a saját uralkodásával keltesztette az eseményeket, hanem a reneszánsz alapján Szmendész pedig még nem volt uralkodó, csak Tánisznak a kormányzója, tehát nagyon nagyhatalmú előkelőség. Az ő elképzelése szerint, amit egyébként már mások is felvetettek, csak ő fejlesztette aztán tovább, tehát az ő elképzelése szerint első Sesonk fáraó korában játszódna a történet, akkor írták volna le, hiszen egy irodalmi műnél van a sztori, amikorra az író helyezi. Van, amikor megfogalmazzák azt a bizonyos dolgot, és van a harmadik idő, amikor lemásolják. Amikor lemásolják, ez a 22. dinasztia, amelyik korba helyezik a történetet. Ez a bizonyos átmeneti időszak, az egyiptomi reneszánsz, és amikor keletkezne, ez az ő elképzelése szerint első Sesonknak a kora, tehát a 22. dinasztiának az eleje. Az ő elképzelése szerint tehát a történet logikus, hogy ott ér véget, ahol véget ér, hiszen a ciprusi események már nem számítanak, nem érdekesek a mondani való szempontjából, hiszen a mondani való az az, hogy most, első Sesonk korában, amikor megváltozott a helyzet, most méltóképpen tudják Amon Istent szolgálni, a korábbi, gyenge Egyiptom idejében ezt nem tudták megtenni. Vagyis, hogy Amon Isten szolgálatához szükséges, elengedhetetlen feltétele ennek, hogy Egyiptom erős legyen. Vagyis egy ilyen tendencia vagy propaganda irat lenne, ám első Sesonk korára vonatkozólag. És akkor ezzel fejezzük is be a műsort.
Jó van, hát akkor kedves hallgatóink, mi nagyon örülünk, hogy itt lehettünk, remélem önök is élvezték, és a jövő héten találkozunk, jövő pénteken találkozunk, amikor egy
jövő heti...
A Ramszesz történelmi arcképcsarnok következik.
Ja, a lányok jönnek?
Úgyhogy a lányok jönnek.
Akkor a jövő héten
második Ramszesz fáraóval.
Jönnek a lányok a második Ramszesz fáraóval, de utána viszont...
Utána meg Venamon jön, és dr. Vargedittel fogunk
dr.
beszélgetni.
Dr. Vargedittel, aki tényleg nagyon ismeri ezeket a dolgokat, és kérdéseket már eleve föl lehet tenni neki. Eljutottunk odáig, hogy elbúcsúzzunk önöktől, kellemes hétvégét kívánjunk, lehetőleg esőmenteset, és reméljük, hogy meglátogatják a Dunakeszi
kiállítást,
úgyhogy a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Kontaktrádió.
a Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.